Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Hírek a Szent István Rádióban.
Pénteken elrajtolt a 6. Bodrogi PET Kupa mezőnye. A versenyen 6 csapat, 150 versenyző és egy több mint 40 kenuból álló különítmény tisztítja meg a Bodrog folyót és árterét a hulladéktól, a Borsodabaui Zemplén vármegyei Sára Zsadány és Bodrog Keresztúr között. A Sárospataktól mintegy 10 kilométerre fekvő Sárazsadányban tartott megnyitón, Keszthelyi Nikoletta környezetügyért felelős helyettes államtitkár hangsúlyozta, hogy a kormány számára kiemelten fontos a körforgásos gazdaságra való átállás és a környezetvédelem ügyének támogatása. Hozzátette, hogy ennek érdekében több intézkedést hoztak már, és olyan programokat is segítenek, mint a Tisztítsuk meg az országot, vagy az elmúlt 5 évben népszerűvé váló hulladékradar applikáció. A magyar gazdák nincsenek egyedül, továbbra is számíthatnak arra az összefogásra, amit az érdekükben a támogatási konstrukciókkal és egyéb kedvezményekkel biztosít a magyar kormány. Hangsúlyozta az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára, a Bács-Kiskun vármegyei Fajszon. Huba Imre a Kalocsa térségi öntözési közösség vízgazdálkodási fejlesztéseinek projektzáró rendezvényén, amely a vidékfejlesztési program keretében valósult meg, elmondta: a kormány az öntözésfejlesztést szolgáló gazdálkodói együttműködéseket egy 2 milliárd forint keretösszegű, jelenleg is nyitva álló felhívással ösztönzi. A tudományterület legnevesebb képviselői is részt vesznek a Budapesten zajló egészséges élet szimpóziumon, közölte a Hunren a Magyar Távirat irodával. Mint írták, a szeptember 17-e és 19-e közötti nemzetközi tanácskozás a Hunren Magyar Kutatási Hálózat és a Szingapúri Nemzeti Egyetem kiemelt jelentőségű rendezvénye. Célja, hogy a legújabb tudományos felfedezésekkel és technológiai áttörésekkel elősegítse a hosszú, aktív és egészséges életet. Lengyelország kérésére rendkívüli ülést hívtak össze a tegnapi napra az ENSZ biztonsági tanácsában, miután orosz légieszközök megsértették a lengyel légteret a héten az Ukrajna elleni támadások közben. A lengyel vadászgépek legalább 3 drónt lelőttek, miközben 16 roncsot találtak. Köztük lakóvezetekben is, de senki nem sérült meg. Az amerikai elnök támogatásáról biztosította Lengyelországot, és megerősítette, hogy az amerikai katonák továbbra is az országban maradnak. Alkotmányjogi panaszt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz a lakossági kamatstop ismételt meghosszabbítása miatt a Magyar Bankszövetség több tagja. A bankok szerint a rendelet aránytalanul és jogalap nélkül avatkozik be a magánjogi szerződésekbe. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, a kormány nem fél a lakossági kamatstop miatt indított alkotmánybírósági eljárástól. Egy hét alatt 5000 igénylést nyújtottak be az érdeklődők a fix 3%-os hitelre az Otthonstart programban. A miniszterelnökséget vezető miniszter arra is felhívta a figyelmet, hogy a bankok közötti versenynek köszönhetően 3 bank is 3% alatti kamattal kínálja a kölcsönt. Magyarország visszanyerte mentességét a ragadós száj és körönfájás betegségtől, mondta az agrárminiszter. Nagy István elmondta, hogy Magyarország sikeresen megfékezte a ragadós száj és körönfájás betegséget. Így az Állategészségügyi Világszervezet a héten visszaállította Magyarország hivatalos mentes státuszát. Szeptember 18-áig meghosszabbította a HPV elleni védőoltás igénylésének határidejét az iskolákban a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A térítésmentes vakcina a 7. osztályos tanulók számára érhető el, a kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozat visszaküldésével. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett általában sok napsütés várható, de a nyugati északnyugati megyékben továbbra is lehetnek vastagabb felhők, és ott előfordulhatnak záporok. A déli esszelet Sopron és a Fertő környékén élénklökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Szeretettel köszöntöm Önöket a szerkesztő Grunda János nevében is. A mai adásban folytatjuk Révész Máriusznak, az Aktív Magyarországért felelős államtitkárnak előadását a mozgásra serkentő tevékenységükről, valamint szó lesz még a második ifjúsági PETKUPÁról is. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kívánok mindannyiuknak!
Nagyon fontos, hogy nem csak mi dolgozunk ezen a területen, hanem a sport államtitkárság is elindult a Sportoló Nemzet programmal. Ugye azt lehet látni a világon, amerre szétnézünk, hogy a sportegyesületeknek a szerepe az nagy. Nálunk nagyon-nagyon a versenysportra koncentrál, de most az államtitkárság elindult ezen a területen. A SOSZ-nak voltam egy konferenciáján, köszöntöm Nagy József urat is, és nagyon tanulságos volt a konferencia. Egyrészt nagyon élvezetes, hogy elindult ez a program, de azért, amikor ilyen sikeres szabadidő sporteseményeket vagy sikeres programokról beszéltünk, egyesületi programokról, azért minden egyesület, aki beszámolt, mindenki azt mondta Pécsi Egyetemről, hogy hát csináltunk egy futszal szakosztályt, és milyen jól csináltuk, mert NB1-es lett. Csináltunk egy vízilabda szakosztályt, és milyen jól sikerült, egy amatőr vízilabda szakosztály, ma az is NB1-es lett. Csináltunk egy sárkányhajós csapatot, és milyen nagyszerű lett, mert az meg Európa bajnok lett. Tehát, hogy miközben a szabadidő sportról beszélünk, a sikerét még mindig abban mérjük egyébként, hogy sikerül-e valami elképesztő eredményt elérni. Pedig hát az emberek nagy része az nem azért szabadidő sportról, hogy a magából kihozza a maximumot és arra optimalizálja az életét, hanem azért, hogy jól tudja végezni a munkát és egészséges legyen mellette. De elindultunk ezen az úton, nagyon-nagyon fontos. Az egyesületeken lévő termeket, létesítményeket és a szaktudást is lehet használni. Egy kiváló előadást fogunk erről hallani majd. Aztán nagyon fontos, hogy a munkaerőpiacon vagy a munkahelyeken is valamit tegyünk. Meghívtak, körülbelül 2 hete volt egy konferencia. Én hát valahol már hallottam ezt a well-being kifejezést, de ott a well-being-et azt előadásonként körülbelül 30-szor mondták el. Úgyhogy azóta már én is használom, ugye az elégedett munkaerő a legjobb munkaerő, szokták mondani, láttam, hogy hatalmas irodalma van, és mindenhol törekednek arra, hogy már a munkahelyeken is megmozgassák az embereket. Ezért Nyugat-Európában nem is a szabadidő sport kifejezést használják, hanem egy más kifejezést erre a mozgásra, és hát látszik, hatékonyabb, kevesebbet beteg, és segít a munkaerő megtartásában is. És amint végképp elcsodálkoztam, hogy 50 fős középvállalkozásoknál már van well-being manager, tehát egy állást fenntartanak arra, hogy a Bethesda kórház egy nagyon komoly well-being programot indított, és az energiaügyi minisztérium az meg ilyen well-being versenyeken vesz részt, tehát az energiaügyi minisztériumban ez egy folyamatos komoly program, és ott foglalkoznak ezzel, és mi van nálunk a miniszterelnökségen. Hát nekünk van a legjobb dolgunk, nálunk maga a miniszter úr egyébként a well-being manager. Ezt nem a fizetésemelés miatt mondom. Egyelőre azt azért be kell lássuk, hogy a well-being programokban mi többet teszünk, mint mozgunk, de azért kiindulásnak egyébként ez sem rossz. És igazából, amikor ezt az előadást készítettem, akkor jöttem rá, hogyha le akarom írni. Ugye tavaly azt írtam le, hogy a mi feladatunk, hogy egyre könnyebb legyen az élete az embereknek, de most úgy írnám le, hogy tulajdonképpen az Aktív Magyarország Államtitkárság az a társadalmi well-being felelős. Tehát mi vagyunk felelősek azért, hogy jól létben érezzék maguk, hogy jól létben éljenek az emberek, és ezért indítjuk ezeket a programokat. És van egy nagyon komoly, már 2 évvel ezelőtt elérte juttatásunk, amit külön szeretném felhívni a figyelmet, a legköltséghatékonyabb juttatás, amit a cégek biztosítani tudnak a munkavállalóiknak ebben a pillanatban, hogy ingyenesen biztosíthatnak kerékpárt, aminek a költségét elszámolhatják. Úgyhogy javaslom, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, még a szervizelés is elszámolható, mert 100 forintból ennyit eljuttatni a munkavállalónak, mint így módon sehogyan máshogy nem lehet. És a stratégiában, ugye a testnevelési egyetemmel készítjük, megfogalmazódott az elképzelés, ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom még a cégekre visszatérve, hogy a cégeket ösztönözzük arra, hogy tegyenek többet a dolgozóik egészségéért. A kormány ugye megszüntette a kafetériának a különböző zsebeit, de mi nekünk az a javaslatunk, és ezt nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, hogy legyen egy olyan zseb, ami kizárólag mozgásra és sportolásra használható fel. nem lehet belőle se utazni, se enni, csak mozgással. Ha nem mozog valaki, akkor ez a zseb ez elvész. Szerintem ez a költségvetésnek, az egészségügynek ez egy nagyon-nagyon sokszorosan megtérülő lehetőség. Csak uszodákban, fitness, mászótermekben, sportversenyek nevezési díjára lehet felhasználni, semmi más, ezeket a versenyeket, létesítmények, ezeket akkreditálni kell, tehát nyilván valami kis vizsgálaton keresztül kell esni előtte, mert nagyon-nagyon fontos, hogy megszólítsunk olyan embereket is, akiket még nem tudunk, és hogyha az a kérdés, hogy felhasználja ezt a pénzt, vagy kidobja, akkor lehet, hogy néhány ember az még hajlandó lesz emiatt elmozogni azt a pénzt, ami erre a zsebre érkezett. Nagyon-nagyon fontos, nem minden egyébként pénzkérdés. Csak néhányat írtam fel, mert sok diát meg lehetne tölteni, de néhányat felírtam. 6-12 hónap egy sportesemény engedélyezés. Itt a Mátra Maraton látható, aminél egyszerűen egy 10 év után a szervezők bedobták a török között, azt mondták, ezt nem csinálják tovább. Nem elég, hogy rengeteget kell dolgozni belőle, még kicsit ráfizetéses is, de egy évig szórakoznak az engedélyezésekkel. Én azt kértem a vándortábor szervezőktől, hogy minden évben a gyerekek, vagy minden vándortáborban a gyerekek főzzenek maguknak egyet. Nem lehet megcsinálni. Tehát olyan szabályozás van, hogy a gyerekek nem tudnak maguknak főzni a vándortáborban, mert egészségügyi kis könyv, meg nem tudom, mi minden kell hozzá, főzősátorban kellene főzni, és egyszerűen nem tudjuk megugrani azt, hogy a vándortáborok egy paprikás krumplit főznek a gyerekek maguknak. Abszurd. Via ferrátákat építünk, a Via Ferrata technikai sport, és minden technikai sport, ami természetvédelmi területen van, engedélyhez kötött, tehát ha valaki elmegy Via Ferratázni egy hosszú ideig engedélyezett Via Ferratára, akkor elméletben természetvédelmi engedélyt kellene kérni. Teljes abszurditás. A külföldi vadvizeken elfogadott mentőmellénnyel a Bodrogon vagy a Tiszatavon nem lehet evezni, mert megbüntethet a rendőr. Teljes abszurditás. És igazából csak még egyet írtam itt a végére, de még nagyon-nagyon hosszan lehetne folytatni a sort. Egy általános iskolai osztállyal a magyar szabályozások szerint nem lehet elmenni vízitúrázni. Minden hajóba kell egy 16 év feletti. Na most azokat a gyerekeket, akik általános iskolában 16 év felettiek, lehet, hogy nem őket érdemes megbízni a kormányzással. A kerékpározásról is néhány szót. A kerékpározás egyébként az látszik, hogy a jövőnkhöz jobban hozzá fog tartozni, mint a jelenünkhöz. Azt látszik, hogy 10 év múlva Európában, az európai nagyvárosokban többen fognak kerékpárral közlekedni, mint most. Minden városban, egyébként Budapesten, még Tarlós István idejében is azt a célt tűzték ki, hogy a kerékpáros közlekedés, mikromobilitási közlekedés részarányát növeljék. Ráadásul azóta megjelentek az e-bike-ok, hihetetlen a terjedésük, és ezekkel új csoportokat vonzottak be, és ugye sokan mondják ezt az autós kerékpáros ellentétet, de én szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy azokban a városokban, ahol sokan bringáznak, ott egyébként, ha jól csinálják, ott kisebbek a dugók. Elég elmenni Kopenhágába, Amsterdamban, egész egyszerűen látszik, ha jól csinálják, végig gondoltan, kisebbek a dugók. Mivel ez a trend a világon, tehát mindenkinek ajánlom, ha bárkinek kétsége van, a világ legautóközpontúbb országában nézze meg New Yorkot, nézze meg, keresen rá Times Square-ről készült képre 5 évvel ezelőtt meg ma. A Times Square-en le van tiltva az autóforgalom. 5 éve 6 sávban mentek az autók rajta. Tehát ebbe az irányba megy a világ. Kopenhágában 30% felett van a kerékpáros közlekedés részaránya. Nagyon jól állunk ezen a területeken, és több mint 1000 kilométer kerékpárút tervei vannak a fiókban, amelyek engedélyes tervek. 2017-ben és 2018-ban a költségvetés biztosított 10-10 milliárd forintot számunkra kerékpárút építésre. Nem tudom, tudják, hogy mennyit tudtunk elkölteni, itt a régiek tudják. 0 forintot, mert nem voltak tervek, és mire a tervezési közbeszerzés meg a építési közbeszerzés elment, ez a 2 év ez elment. Tehát 20 milliárd forintot vesztettünk ebben a 2 évben, ami pénz már rendelkezésre állt, mert nem voltak terveink. Most az a helyzet, hogy olyan 200 milliárd forintig jók vagyunk. Tehát annyi pénzt kell összeszedni, hogy ez 1000 kilométer ez megépüljön. 3-10 év az előkészítés, 1-2 év alatt meg lehet építeni. Ami nagyon fontos még, hogy a kerékpáros barát szolgáltatásokban is előre léptünk. Tavaly óta létrejött a minősítő rendszer és applikáció. Én azt kértem a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetségtől, hogy legyen meg az 1000-es szám. 750-nél tartanak, úgyhogy hajrá, drukkolunk nekik. A MÁV-nál is nagy előrelépés van, megkétszereződött 5 év alatt a kerékpárszállító kapacitás. A néhány volán buszra is felraktunk ilyen kerékpárszállítót. Rosszul állunk, mert nem használja senki, de majd biztatjuk az embereket, talán nem is tudnak róla. Nagyon fontos a szemléletváltás, hiába ez a sok fejlesztés, hogyha az emberek nem tudnak róla. Itt nagyon sok mindent tettünk az elmúlt időszakban. Szerintem az összes minisztérium közül nekünk van a legkiválóbb kommunikációs csapatunk, miniszterelnökség kivétel természetesen, és az a helyzet, hogy ezt egyetlen példával tudom jól bemutatni. A Tisza-tónál maradt egy kis kommunikációs pénzünk, és a Mirkóik kitalálták, hogy csináljunk egy Tisza-tó filmet. Elkészítettük a Tisza-tó filmet, és ez olyan jól sikerült, hogy a magyar mozik forgalmazásba vették. Tehát a filmek a hollywoodi szuperprodukciók között a Reszli pénzből készült tiszatavi filmünk, az megtekinthető volt magyar mozikban. Meg fog újulni a honlapunk, új szolgáltatásokra lesznek rajta minden egyéb. Mirko előadását érdemes meghallgatni. Fájó szívvel kell beismernem, de a tavalyi konferencián többen hivatkoztak az ő előadására, mint az enyémre. Úgyhogy ez szerintem könnyen lehet, hogy az idei évben is így lesz. Aktív turizmus a 65 milliárd forint fog elmenni, soha nem volt ennyi pénz, értelmesen kell elküldeni. Barát Gergőjéket kértem meg arra, az ő felelősségük, hogy a rossz projektekre, vagy nem annyira jó projektekre mondjanak bátran nemet, segítenek itt a térségi stratégiák. A térségi stratégiák kapcsán egyetlen gondolatot még engedjenek meg, egy tantörténetet szeretnék elmondani. Szennán voltunk, kerékpáros vándortáborban nyáron a Medzselizben, találkoztunk egy kedves asszonnyal, aki ott elmondta a skanzerről, amit tudni kell, és kérdezte, hogy hova megyünk ezután. Mondta, hogy Kaposmérőre, a Bölényfarmra. És mondta a néni, hogy ő 20 éve Kaposmérőn lakik, de ott nincs Bölényfarm. Tehát mondtuk, hogy hát van. Aztán mondta, hogy nincs. Elég megkerestük a térképet, tehát a Zselic térkép hátán rajta van Kaposmérő, Bölényfarm, mondta a néni, ő ott lakik 20 éve, ő még soha nem hallotta arról, hogy Bölényfarm lenne, hát volt-e Bölényfarm. Most azért érdekes ez a történet, mert amikor a térségi stratégiákat készítjük, akkor az első feladatunk, azt nem tudom, tudják-e mi, de többen voltak már ilyen önök között, az, hogy bemutatjuk a térségi szereplőket egymásnak. És ott vannak egy faluval egymás mellett, és nem ismerik egymást. Márpedig egy térséget akkor fognak felfedezni, hogyha közös térségi kínálatot tudnak kínálni. Ugye a kedvenc történetem a Camino, már sokszor elmeséltem, 90-ben 5000-en, 2019-ben pedig 320-en járták a Caminót, de mindig bajban vagyunk, hogyha három települést el kell mondani a Camino útvonalról, mert a Caminót mint egy brandet ismerjük. És igazából ez a tanulság, hogy ha egy térséget fel akarunk építeni, akkor a térségi brandet kell építeni, és hogyha a térségi brandet építjük, az jó lesz a településeknek is. És erre van egy nagyon kedves egypercesem Őrkénytől, amit itt a végén felszeretnék olvasni, mert lehet, hogy önmagán túlmutató jelentőségű. Az élet értelme. Ha sok cseresznye paprikát madzagra fűzünk, abból lesz a paprika koszorú. Ha viszont nem fűzzük fel őket, nem lesz belőlük koszorú, pedig a paprika ugyanannyi, épp oly piros, épp oly erős, mégsem koszorú. Csak a madzag tenné? Nem a madzag teszi, az a madzag, mint tudjuk, mellékes, harmadrangú valami. Hát akkor mi? Aki ezen elgondolkodik, s ügyel rá, hogy gondolatai ne kalandozzanak össze-vissza, hanem a helyes irányban haladjanak, nagy igazságoknak jöhet nyomára. Úgyhogy én kívánom azt, hogy a térségekben ennek a nagy igazságnak jöjjenek a nyomára, és azt is kívánom, hogy ez talán nem is csak a térségekről szól, hanem nekünk is szól. Hogyha itt tudunk együtt dolgozni, tudunk együtt gondolkozni, akkor tényleg Magyarországot egy egészségesebb, aktívabb, boldogabb országgá tudjuk tenni. És egy Seneca idézetet hadd mondjak a végén, nekem nagyon tetszett ez, nem élni, hanem jól élni jó. Érdemes ezen is elgondolkozni, és szerintem nekünk az a feladatunk, hogy Magyarországon legyen jól élni jó az embereknek, és hogyha ebben a munkában itt szövetségeseink lesznek, akkor azt nagyon-nagyon megköszönjük, és meg fogjuk tudni változtatni Magyarországot. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Második alkalommal szervezték meg középiskolás diákoknak az ifjúsági PET-kupát. Az eseményen 11 csapat vett részt, akik Tiszafüredről indulva egy olyan Tisza szakasz megtisztítására vállalkoztak, ahova eddig a PET-kalózok még nem jutottak el. A PET-kupa Egyesület által szervezett programon a 110 fős diákokból és önkéntesekből álló csapat Tiszacsege és Tiszafüred között tisztította meg a folyót és árterét. A 3 nap alatt a diákoknak több mint 2,4 tonna hulladékot sikerült összegyűjteniük. A részletekről Dóró Viktória, az ifjúsági PET-kupa szervezője adott tájékoztatást.
2023-ban szerveztük meg először az ifjúsági PET-kupát középiskolás diákok számára, tehát 14 és 19 éves kor közötti fiatalokat céloztunk meg. Ez egy nagyon nehezen elérhető korosztály, de az volt az eddigi tapasztalatunk, hogy a PET-kupa versenyeken nagyon lelkesek. Pont ez a korosztály, és bíztunk abban, hogy az ő megszólításuk, az ő bevonásuk az egy olyan hasznos és multiplikálódó hatású lesz, mert hogy visszatérve az iskolába, ők mesélni fognak az élményeikről, és esetleg jövőre majd újra még többen jelentkeznek abból az adott iskolából, vagy esetleg más iskola is kedvet kap, hiszen ők lesznek a jövő döntéshozói, tehát nagyon fontos, hogy a környezetvédelmet, illetve azt, hogy mit tehetünk mi magunk annak érdekében, hogy egy kicsit csökkentsük a saját hulladéktermelésünket, illetve hogy mi magunk is tudjunk valamit tenni a természet megóvása érdekében, ezt elmélyítsük bennük, és én azt gondolom, hogy sikerült, mert az idei évben a második alkalommal megszervezett ifjúsági PET-kupán ugyanúgy nagyon lelkesek voltak a csapatok. Meghirdettük februárban a jelentkezést, egyáltalán a lehetőséget, hogy az idei évben újra lesz ifjúsági PET-kupa. Középiskolásoknak küldtük ki, illetve természetesen a saját weboldalunkon, social media platformjainkon is közzétettük, és először egy kvázi szándéknyilatkozatot kellett kitölteniük a pedagógusoknak, utána pedig egy már feladatokat is tartalmazó űrlapot, amiben a csapatról kérdeztünk különböző információkat, hogy kinek milyen tulajdonsága járul majd hozzá ahhoz, hogy ők jól teljesítsenek ezen a versenyen, illetve kellett készíteniük például egy plakátot, kellett egy picit információval szolgálniuk arról, hogy egyáltalán tudják-e, hogy hova jönnek, mi az a PET-kupa, mi a folyószennyezésnek a lényege, tehát hogy mik azok a kihívások, amelyekkel meg kell küzdeni úgy általában szegény folyóknak, illetve milyen veszélyek fenyegetik a vizeinket, élővizeinket, és akik ezen jól teljesítettek, ők kerültek be a mezőnybe, úgyhogy így 11 csapattal vágtunk bele a versenybe. Az első napon természetesen a vízbiztonság volt a fókuszban, hiszen voltak olyanok, akik itt ültek először kenuban, és hát természetesen voltak visszatérő csapatok a 2 évvel ezelőtti versenyről, ahol pedig már nagyon rutinosak voltak a srácok, és a kormányzás fortéjaira is megtanítottuk őket. Úgyhogy az első nap az tényleg erről szólt, hogy egy picit rázódjanak bele, ne féljenek a víztől, érezzék azt, hogy a kenu biztonságos. Itt nem volt hajóépítés, tehát csak kenukon haladtak a csapatok, és minden csapatnak 3 kenuja volt, és ebbe gyűjtötték a hulladékot. A második és a harmadik napot vizen töltöttük, Tiszacsege és Tiszadorogma, illetve Tiszadorogma és Tiszabábolna között haladtunk, és hát az ártérben gyűjtögették a hulladékot, ami napi szinten megközelítette mindkét nap az 1 tonnát. Tehát a gyűjtögették az egy kicsit ilyen eufemisztikus, mert hogy azért itt nem a vízről zajlik a gyűjtés, az is az elhaladó palackokért nyúlnak be a vízbe, hanem bizony ki kell szállni az ártérbe, a csalánok közé, a nagyon sűrű ajnövényzeten keresztül vágni magukat, és ott a szúnyogoknak kitéve gyűjteni a hulladékot, mindent, amit találnak, amit aztán szelektálnak, hiszen a szelektáltan leadott zsákok több petákot érnek a versenybe, úgyhogy ez egy kőkemény munka, és hát bizony nagyon elfáradtak a nap végére, úgyhogy mindig igyekeztünk beszúrni valamilyen kis könnyedebb programot, egy strandolást, estére mindig fakultatív sportprogrammal, pingpongbajnoksággal készültünk, tehát hogy akinek esetleg nincs hozzá kedve, ez ne legyen kötelező, tudjanak pihenni. Úgyhogy egy napunk volt, ami nagyon intenzív volt, bár szárazföldön töltöttük, az a két vizes napot követte, kiskörére, a Petkupa bázisára, a folyómentő központunkba mentünk át, buszokkal, nem a vizen, Tiszafüredről, és ott ismertettük meg velük a Petkupának a nagyon szerteágazó tevékenységét, a lebegőkikötőn megmutattuk a Petkupa kiállítását, a műanyag műhelyben folyami műanyagból készíthettek különböző használati tárgyakat, tollakat, karabínereket, megnézhették ezt a folyamatot, hogy hogyan hasznosulhat újra a látszólag teljesen felesleges, hasznavehetetlen Tisza árteréből származó, mondjuk polietilén vagy polipropilén alapanyagú kupak, mert hogy ezt daráltuk és ezt olvasztottuk meg, és ebből készítettünk új termékeket, illetve az Értékőr Egyesület, Dunaföldvári petkalózok, ők jöttek el, és az ő segítségükkel, iránymutatásukkal a diákok által gyűjtött hulladékból hulladék szobrokat készítettek, tehát ez is egy feladat volt, és fantasztikus szobrokat készítettek egy óra leforgása alatt, illetve a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság épületébe is ellátogattunk, és ott a vízügy szakemberei körbevezettek minket, megismerhették a kiskörei vízlépcsőt, a vízerőművet, illetve hát a Tiszató történetéről kaphattak információt.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban elsőként Révész Máriuszt, az Aktív Magyarországért felelős államtitkárt hallották, és utána beszámoltunk a második ifjúsági petkupáról is. A szerkesztő Grunda János nevében is további tartalmas időtöltést kívánok.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Kojsza Péter. Immáron negyedik alkalommal rendeztek találkozót a Tiszán inneni református egyházkerület gyülekezetei számára a Sárospataki Református Kollégium udvarán. Az esemény célja az volt, hogy a résztvevők megerősítsék Krisztus hitüket, megéljék összetartozásukat, gazdagodjanak a nap üzeneteivel és a találkozás örömével. A szervezők minden korosztály számára készültek programokkal, amelyek a kollégium udvarán felállított színpadon kezdődtek el egy közös istentisztelettel. A nap folyamán zenész szolgálatok voltak hallhatóak a Pataki Gimnázium dicsőítő együttesétől és az Erdélyből érkező Mésa formációtól, délután pedig az országosan ismert junior prímadíjas Tímár Sára és zenekara adott koncertet. Napközben a gályarabokra emlékező kiállítás várta az érdeklődőket a Sárospataki Református Kollégium nagykönyvtára és múzeumában. A gyermekeket kézműves foglalkozás és az abaújvári Szikrabáb csoport szórakoztatta. Helyszíni összeállításunkban először Barna Sándort, a Tiszán inneni Református Egyházkerület püspökét hallják, a riporter Sütő Dávid Pelé.
Miért jelentős ez a mai nap püspök úrnak akár személy szerint, hogyan látja ezt a mai napot?
Hát egy szóban úgy tudnám megmondani, azért, mert együtt vagyunk. És Istennek tetszik, hogyha az ő népe együtt van, egyetértésben van együtt, azt mondja, hogy oda küldi az áldást. Vannak olyan áldásai Istennek, amit a közösségnek akar adni. Ezért vagyunk együtt. Ahogy a országos egység napja is erről szólt, tulajdonképpen annak analógiájára tudom mondani, hogy ez a mai nap is egy ilyen. Csak itt a Tisztán Innen Egyházkerület gyülekezetei vannak jelen, és vagyunk együtt.
És az ige hirdetésében hogyan, miként köszöntötte az egybegyűlteket?
Pál apostol Kolossé Béliekhez írott leveléből, a második fejezetből, az ötödik verstől szólóan egy dicséretet, egy bátorítást adtam át Isten által, Isten igéje által. Pál apostol nagyon jó híreket hall a Kolossé Béliek gyülekezetről, és akkor lelki szemei előtt megjelenik a gyülekezet, tollat ragad és ír, és én látom közöttetek a jó rendet. Mi is ma szép rendben együtt egybe gyűltünk, és hasonló kép az, amit maga a szó jelent, mert ez egy katonai szó is, hogy amikor a katonák teljes díszben felsorakoznak, és állnak, parancsra várnak, készen állnak, akkor jó, szép, jó a rend. Csak amikor Pál apostol a keresztény életről beszél, akkor mindig mozgalmas képeket használ. Vagyis lehet tudni, hogy ebben dicséret és egyben egy kis kritika is megszólal, és tulajdonképpen attól akarja óvni a gyülekezetet, hogy úgymond belesüppedjenek abba, hogy velünk minden rendben van. Mi itt megállhatunk, mi révbe értünk, nekünk még útunk van. És megállni nagy veszélye, hogy egyiké nekünk mondja. Ezért azt mondja az apostol, hogy tovább, és három képet használ, és azt mondja, hogy járjatok a Krisztusban, járni kitartóan, céltudatosan, minden megkörnyékező bűnt félretéve, és gyökerezni, mélyre ereszteni a gyökereket, hogy az élet viharai el ne tudjanak pusztítani, vagy valami tévtanítások, és épülni együtt, mint élő kövek. Tehát a bátorító szó az, hogy tovább. Így ezt adtam én is át a Tisztán Innen Református Egyházkerület gyülekezeteinek.
Hogyan látja, hogy a kerület gyülekezetei hogyan fejlődnek, milyen helyzetben vannak mostanában, illetve hogyan, miként tudnak épülni, hiszen gondolom ez az alkalom is segít például.
Vannak olyan demográfiai, gazdasági folyamatok, amik rendezik a térségünket, amikre igazából hatással mi nem tudunk, hanem alkalmazkodni tudunk. Ilyen talán az elköltözés, az elvándorlás, a falvaknak a idősödése. Mi ezt alkalmazkodni tudunk, hát azért fontos az ifjúsági munka minden gyülekezetben, úgy is, hogy tudjuk, hogy én is, mint lelkipásztor, talán 3 vagy 4 kántort is kitanítottunk, egyik sem nálunk szolgál, hanem mind máshol, tehát azért vetünk, még hogyha esetleg az ország más gyülekezeteiben, nagyobb városaiban fognak maradni is, és hát elkísérjük tovább azokat, akik pedig itt vannak.
Vadnai Zoltánnal, missziói tanácsossal folytatom az összeállítást. Az első kérdésem az lenne, hogy ez a mostani gyülekezeti találkozó, ez a mai rendezvény milyen múltra tekint vissza, egy kicsit idézzük fel.
4. alkalommal rendezzük meg Sárospadokon a Tisztán Inneni Református Gyülekezetek találkozóját, és nagy örömünk, hogy töretlen népszerűségnek örvend a gyülekezetek körében. A mai napra is körülbelül 650 fő regisztrált, hogy szeretnének itt lenni, jelen lenni, és azért is öröm ez, mert az látszik, hogy igény van a gyülekezetek tagjaiba arra, hogy évente egyszer itt az ősi falak között találkozzunk, együtt hallgassuk az igét, együtt énekeljünk, dicsérjük az Urat, és olyan jó azt is látni, hogy mennyire a találkozások alkalmává vált ez az a nap, amikor a kerület különböző részeiből eljönnek lelkipásztorok, gyülekezeti tagok, és találkozhatnak újra és újra egymással azok is, akik egyébként távol vannak. Tehát nagy öröm a résztvevők száma is, és mindig azért imádkozunk, hogy áldás kísérje ezt a napot.
Ezen felül még van-e valamilyen más célja, hiszen itt missziói tanácsos úr nagyon jól elmondta, nagyjából ez a célja, gondolom, a rendezvénynek. Más célja esetleg van-e még, amit ezt kiegészíti?
Amikor első alkalommal megrendeztük, akkor ott volt a célok között az, hogy teremtsünk egy olyan közösségi alkalmat a Tisztán Inneni Reformátusság számára, ahol az Isten dicséretet, az igével való találkozást egy nagy közösségben élhetik meg. Nagyon-nagyon sok apró kis gyülekezet van Tiszán innenen. A gyülekezeteink döntő többsége ilyen, ahol 5-en, 10-en, 20-an gyűlnek össze egy-egy vasárnapra. Sokszor gyakorló lelkipásztorok is tapasztalják ezt, hogy egy kicsit úgy vannak Isten tisztelet előtt, amikor megérkeznek a testvérek, hogy kevesen vagyunk, jönnek a sóhajok, hogy régen milyen sokan voltunk. Én azt gondolom, hogy mindenkit meg kell becsülni, és az én véleményem az, amit sokszor el is szoktam mondani, hogy nem a számok a fontosak igazán, hanem azt, hogy milyen minőség a mi keresztény életünk, milyen minőséget képvisel. És ez a sárospataki alkalom egy nagyon jó alkalom arra, hogy azok a testvérek, akik egyébként vasárnaponként, ahogy mondtam, kevesen vannak, 5-en, 10-en, 20-an, itt megéljék azt a nagy közös hitbeli egységet, és megtapasztalják azt, hogy egy hétközi, egy évközi vasárnapon szétszórva vagyunk, sok helyen talán kevesen, de egyébként pedig sokan vagyunk, és együtt vagyunk, és ebből a közösségi élményből és hitélményből merítve talán reményteljesebben telnek az egyébként évközi otthoni vasárnapok is.
És milyen programokkal készültek?
Színes programokkal, vannak olyan programok, amik visszatérőek évről évre, és azért mindig új elemek is vannak. Ugye a színpad az folyamatosan megy 10 órától. Itt a Refidics Band, itt a Pataki Református Középiskolások zenekara kezdett dicsőítéssel. Püspök úrnak hallgattuk az áhítatát, espereseink, mind a 4 egyházmegye esperese köszöntötte a jelenlévőket. Nagyon fontos, hogy mindez sugallja a Református Egyházkerület egységét, azt, hogy együtt vagyunk, egy helyen vagyunk, ezek vagyunk mi, és mindenki részese ennek. Utána épp most az Erdélyből érkezett Mésa együttes van, szép régi dicséreteink feldolgozását éneklik többek között. Szabó Dani bácsi is, egykori főgondnok fogja majd köszönteni az egybegyűlteket. Ebéd után a kerületvezetői köszöntik majd a jelenlévőket. Simon Sándor gondnoktestvérünk Nagyberekből érkezik hozzánk, aki egy személyes bizonyságtételt fog elmondani, illetve záró akkordként a méltán népszerű Tímár Sára és zenekara zárja majd az alkalmat. Úgyhogy emellett pedig nagyon sok kísérőprogram, bábelőadás, népi játszótér, gyülekezeteink, ahol manufaktúrák vannak, ahol készítenek valamit, itt vannak jelen az árukkal, itt van a Calvin kiadó, itt van az Új Remény kiadó, itt van kézműves foglalkozás Herceg Marikával, minden évben visszatérő alkalom, és még sok más lehetőség is van a felnőtteknek és a gyermekeknek is, akik eljöttek ma.
A nyár az igen sűrű, gondolom az ön számára is, illetve a gyülekezetek számára, hiszen itt a kerületünkben nagyon sok ilyen nagy alkalom követi egymást. Ennek mi az oka, hogy ennyire egymás után ilyen nagyobb gyülekezeti alkalmakat szerveznek?
Hát vártuk a jó időt, és a jó idő összegyűjt bennünket. Két nagy egyházkerületi esemény van így a nyár elején. Az egyik a H2Ö, ami az idén Miskolcon volt, illetve ez a pataki gyülekezeti találkozó. Hagyományosan így a nyár elején vannak ezek a rendezvények, pár hét különbséggel, és nyilván ez még hozzájött az idén országos esemény is, Debrecenbe az Egység nap, de hívjuk majd nyár végén a kimondottan csak a lelkipásztorokat egy találkozásra, és sok gyülekezetben is van esemény ilyenkor. Július legelején pedig Abaújváron van a lelkesítő, ami szintén egy kicsit másabb rendezvény, hiszen ott az egész országból, sőt határon túlról is érkeznek, ugye az Abaújvári gyülekezet kezdeményezése, ami azt kell mondjam, hogy bőven kinőtte a kis gyülekezetnek a kereteit. Az egyházkerületi rendezvényeket tekintve azt gondolom, hogy azért más a hangsúlya mindegyiknek. Itt Sárospatakon klasszikusan a gyülekezetek felé fordulunk, a gyülekezeti tagokat hívjuk, a lelkipásztorokat erre az alkalomra. A H2Ö, az életvize bizonyságtétel alkalma pedig általában mindig egy városhoz kötődik, és az adott város reformátussága van jelen, és szólal meg, és tesz bizonyságot. Úgyhogy minden rendezvény között azért van különbség, mert más hangsúlyok vannak.
Egyházunk táján. Az Európa Rádió református közéleti magazinja.
Simon Sándorral, a nagybereki gyülekezet gondnokával beszélgetek. Miért is érkezett ide a mai alkalomra? Mi is az apropója, hogy eljött ide közénk?
Szeretettel köszöntök mindenkit, a kedves testvéreket. Az apropója a mai látogatásomnak az az, hogy meghívtak, hogy tegyek bizonyságot a mindenható Istenünkről. Ugyanis akik meghívtak, a szervezők, ők hallották 2022-ben a bizonyságtételemet Abaújváron, a lelkesítőn, és úgy gondolták, hogy akkor meghívnak, hogy itt is tegyek bizonyságot a gyógyulásomról, a szabadulásomról, tehát magáról, a mindenható Istenről.
Miről szól a bizonyságtétele, ha egy kicsit beleláthatunk, ha elmesélné nekünk?
Most konkrét esetről fogok bizonyságot tenni, nem a megtérésemről, meg a szolgálatomról, hanem arról, amit Isten elvégzett bennem és általam. 2022-ben, február 4-én bementünk a templomba a presbiter testvérekkel és a lelkipásztorral, hogy padlófűtést csináljunk, tehát ilyen elektromos padlófűtést szereltünk. Mivel sokan voltunk, úgy gondoltam, hogy akkor a padon a szigetelést is végezzük el, és már majdnem végeztünk, amikor leszakadt alattam a mennyezet. Tehát 6 métert estem a nyakamra, úgyhogy eltört 2 nyakcsigolyám, 3 hátgerincsigolyám, 3 bordám, és teljes bénulás volt, nyaktól lefele teljesen lebénultam. Aztán bevittek ugye Beregszázba, a közeli kórházba, és ott kijelentették az akkori orvosok, hogy Kárpátalján nincs szakember, aki ezt össze tudná rakni. Úgyhogy vagy Kijevbe kellett volna menni, vagy Rovnóba, ugye ez pont a háború kitörés előtt volt, tehát még lehetett volna utazni, csak nagy távolság volt, de a barátaink és a családunk úgy döntött, hogy átjövünk Magyarországra, és Debrecenbe hoztak át. Aztán érdekes módon nem emlékszek semmire, tehát sem a balesetem után ott, ami történt a templomban, bár azt mondják, végig magamnál voltam, és én voltam az, aki másokat nyugtattam és biztattam, de én erre nem emlékszek. És sem a kórházban, ami volt, hanem az első emlékem az, amit az Isten így meghagyott, a többit azt elterelte, valószínűleg nem volt rá szükség, hogy áttesznek a mentőautóba, a magyar mentőautóba. Ugyanis ugye Debrecenből elindult a mentőautó határig, de nem volt útlevelük, és a miénkeknek sem volt útlevelük, ezért a határnál a két mentőautó egymásnak tolatott, és engem áttettek leegyeztetésen keresztül természetesen, és amikor a mentőautóba betettek, a lelkész testvérem, a feleségem, meg az egyik barátom ott álltak, és azt mondják, hogy Sándor, megyünk Debrecenbe. Mosolyogtam rájuk, és mondtam, hogy oda megyünk, ahova visztek, úgyse tudok mit tenni. Bezárták a mentőautót, és akkor Isten nekem megjelentett egy mint egy felhőt. Valahol már valószínű láttam ezt a képet, ugye az interneten, vagy másfelé. Egy felhő volt, és abban egy ige volt, a 2 Korintus 12.9, ami méghozzá olyan alapon volt, mint ahogy szokták írni ugye a szerződéseket, hogy van nagybetűs rész, meg kisbetűs rész, mert itt az első rész az nagybetűvel volt, hogy elég néked az én kegyelmem, de rögtön folytatódott ugye az ige, mert a teljes ige vers az úgy, hogy az én erőm a te erőtlenséged által ért célhoz. Ugye nyilván tudjuk azt, hogy ez az igét akkor kapta Pál apostol, amikor könyörgött a gyógyulásért, és Isten azt mondta, hogy nem kap gyógyulást. Lehet, hogy egy béna ember nem éppen erre az igére vágyott volna, de nekem ez volt a mindenem, ez az ige. Úgyhogy utána elindultunk a mentővel, tovább semmire nem emlékszek, majd csak az első műtétem után, de ez az ige, ez végig vezetett a kórházi ágyon, a kezelés alatt, a felépülés alatt, úgyhogy egy csodálatos élményt éltem meg az Isten kegyelméből. Eljöttünk a kórházba, ott már kora reggel műtöttek. Beregszázba azt mondták a páromnak, hogy hagyják itt a beteget, ez volt péntek estére, majd hétfőn hívunk valakit, vagy valamit csinálunk. Itt már szombat reggel 7:30-kor a nyakműtétem megvolt, mivel hogy úgy sérült a gerincvelő is, ezért muszáj volt rögtön. Mondták, hogy nem lett volna még dél sem, nem, hogy hétfőn. Tehát a delet sem értem volna meg. megműtöttek. Amikor megműtöttek, ugye, és felébredtem már az altatás után, akkor a feleségemet beengedték a súlyosra, mondván neki, hogy köszönjön el, mert két nap múlva lesz a másik műtét, és nem biztos, hogy az a műtét sikerülni fog, mert attól jobban félnek, mint a mostanitól. A feleségem bejött, persze ezt nekem nem mondta, majd csak utána, de na, beszélgettünk. Közben még a lelkésznő bejött, a kórház lelkésznő, avval beszélgettünk, imádkoztunk, és akkor, amikor ugye a második műtétem megvolt, attól kezdve már nem engedték be a feleségemet, és mondták, hogy örüljenek, hogy nem engedjük, azt jelenti, hogy él a párja. Felébredtem a második műtét után, ugye ez volt, szombaton műtöttek, és kedden a másik műtét volt, hogy ne az időből ne fussunk ki, és amikor felébredtem a második műtét után, akkor odajött a kezelőorvosom, és azt mondta, hogy Sándor, most már életben marad, már ez biztos, beindultak a légzés és minden más, de felejts el azt, hogy 6 hónaptól hamarabb kijön a kórházból, és nem biztos, hogy valaha is lábra áll. Mosolyogtam egyet rá, és mondtam, doktor úr, hová siessek? Nem mindegy nekem otthon feküdni, vagy itt feküdni. Majd az úr, mikor akarja, akkor ami lesz, az lesz. Nekem azt mondta, elég nékem az ő kegyelme. Nekem ez elég. Mosolygott egyet, és elment. És akkor ott a második műtét után, még lebénulva, ugye teljes bénulásom volt, feltettem magamnak egy kérdést. Tehát soha nem kérdeztem meg azt Istentől, hogy miért. Ugye egy templomba egy baleset, ez nem egy szokványos dolog, mindenki megdöbbent. Ugye azt kell tudni a körülményekről, hogy éppen akkor a gyülekezetünk ugye a Covid után egy kicsit így lelaposodott a hitélet, és azon rágódtunk a párommal, hogy mit lehetne tenni, hogy valahogy felébreszteni a gyülekezetet. Hát az Isten felébresztette. Igaz, hogy ez nekem sok mindenbe került, de attól kezdve a gyülekezet imaközösséget szervezett otthon, minden nap imádkoztak értem, és egyfajta megújulás lett a gyülekezetben. És én pedig feltettem az Istennek a kérdést, nem azt, hogy miért estem le, hanem azt, hogy Uram, oké, hogy itt vagyok, de mit akarsz, hogy cselekedjek? Ugye ez egy kicsit nevetségesnek hangzik egy béna embertől, de Isten nagyon gyorsan válaszolt, és a hívő embernek bármilyen állapotban van, és bárhol van, mindig van feladata. Ugyanis meg kellett látnom azt, hogy 24 órás ügyelet volt ugye abban a teremben, hiszen műtétek után az emberek ott voltak, és akkor voltak nagyon nehéz betegek is. És az orvosok lelkileg nagyon lefáradtak. Tehát voltak olyan betegek, amik éjjel-nappal káronkodott mellettem, meg sok minden volt. Ugye attól függ, hogy kinek mit hozott a betegség. Természetesen nem az ő hibájuk, hanem ez jött ki belőle. És ezeket az orvosokat, az ápolókat kellett egy kicsit bátorítani, kellett beszélgetni velük, és nagyon sok időt eltöltöttünk. Isten nagyon sok csodát tett a béna emberen keresztül is, ahogy elmosolyodtak, ahogy megnyugodtak, ahogy elmentek mellőlem, ahogy jött az orvosom, és azt mondta, hogy Sándor maga volt eddig a legjobb betegem, mert soha nem panaszkodott. Mondtam, hogy doktor úr, miért panaszkodjak? Maguk teszik a dolgokat, én meg hálás vagyok. Már. Aztán ugye voltak ott persze nehezebb helyzetek is, mert mellettem volt egy olyan srác, aki 35 évesen leesett 2 méter magasról, és beütötte a fejét. Semmilyen nem tört el, megműtötték a fejét, egy vérrög keletkezett, nem tudott magáról. Nem tudta, hogy ki, nem ismerte a családot, viszont éjjel-nappal káronkodott. Éjjel-nappal szitta az Istent hangosan. És jön az orvos, és azt mondja nekem, Sándor, tudom ki maga, és sajnálom, hogy ezt kell hallgatnia, de nem tudok hova tenni. Akkor mosolyogtam egyet, és mondom, doktor úr, bár nehéz hallgatnom, de engem ez hálára int. Ezt nem értem. Doktor úr, ő 2 méterről esett le, én 6 méterről. Én is járhattam volna így, és nem tudva magamról, esetleg nem dicsőítettem volna az Istent, hanem szittam volna. Az ő kegyelme az, hogy én most dicsőíteni tudom, mert az elmém az megmaradt. Úgyhogy akkor úgy elmosolyodott, és azt mondja, hogy jó, Sándor, akkor, na, de ugye az elébb, amikor mondtam azt, hogy azt mondta, hogy 6 hónap múlva, akkor elmosolyodott, és 2 hét múlva ez az orvos visszajött, vagy hát na, bejött többször naponta, de akkor azt mondja nekem, hogy Sándor, valami gond van. Na, mi történt, doktor úr? Valami rosszat csináltam? Hát még mozdulni se tudok, mi rosszat tudok csinálni? Nem. Azt mondja, általában ilyen műtét után 5-6 hét múlva kezdünk el gondolkodni azon, hogy hová tudjuk átvinni a beteget, melyik osztályra. 2 héttel telén már összehívtam a konzíliumot, mert magának már nem itt a helye. És akkor mosolyogtam, hogy doktor úr, én tudom, mi van. Több 10 000 ember imádkozik, értem, az Isten meg meghallgatta az ő imájukat. Na jó van, Sándor, és akkor így elment. Úgyhogy annyi csoda történt ott, hogy az, hát könyvet lehetne írni róla, de 1-2 léptekben így elmondom. Csak hogy értsük azt, hogy mi is történt. Ezelőtt 2 hónappal egy görögkatolikus lelkész Debrecenben volt az orvosnál, és hazajött Kárpátaljára, és egy ige hirdetésen elmondta, amit az orvos mondott neki, hogy egy pár évvel ezelőtt hozta Kárpátaljára egy hallottat, és képzelje el, felélet. Pedig illet volna meghalnia. És ezt már több orvostól hallottam, hogy tudod, hogy illet volna meghalnod. Bocsánat, nem vagyok mindig szófogadó, mert az Isten másképp döntött. Amikor ugye átkerültem a rehabra, 2 hét múlva a műtét után, a legelső este volt egy olyan élményem, ami meghatározta a rehabon a ott léptemet. Bejött az egyik ápolónő, és valószínűleg rossz kedve volt éppen akkor, de ugyanakkor kedvesen próbált ismerkedni velem. Egyedül voltam izolálva egy szobába, ugye más osztályról kerültem át. Bejön az ápolónő, és azt kérdi tőlem, hogy na hát magával meg mi történt? És mosolyogva elmondtam, hogy leszakadt alattam a templom mennyezete, és leestem, és ahogy lehetett, összetörtem magam. Rám nézett, és a következő kérdése az volt, hogy na, hol volt a maga istene? Mosolyogtam egyet, és mondtam, hogy ott volt. Élek, nem? Rám nézett, elmosolyodott, mondja, hogy hát igen. Na most akkor mást is mondok magának, amit lehet, hogy nem fog érteni. Hálát adok a mindenható Istennek, hogy én estem le onnan, és nem valamelyik fiatalabb presbiterünk, akinek 2-3 gyereke van, és lehet, hogy ráment volna a családi élete, vagy a családja is. Engem, nekem meg a gyerekeim már felnőttek, aztán Isten meg gondot viselt rólam. Körülbelül velem egy idős volt a hölgy, és magára vette, és azt mondja, hogy már az öregek akkor nem számítanak. Én nem azt mondtam, én csak azt mondtam, amit érzek. És akkor indult kifelé, és azt mondta, legyintett a kezével, és azt mondta, hogy maga nem normális. Mondtam, hogy igen, Isten nem mindig a normálisak hívja el, az ő igének a hirdetésére van ez így, úgyhogy ilyen élményeim vannak. A következő élményem, ami ugye bejött a pszichológus hozzám, és azt kérdi tőlem, hogy lehet-e bejönni, mert neki hivatalból be kell jönni, szeretnék-e vele beszélni, nagyon szívesen, tessék bejönni. Bejött, leült, elbeszélgettünk egy kicsit, akkor még hivatalból jött be, utána minden 1-2-3 nap azért jött be, mert jót beszélgettünk együtt, és amikor ugye az egyik gyógytornásznő bejött hozzám, és éppen ott ült a lelkésznő is, meg az előtt ugye a pszichológusnő is, akkor azt mondja ugye a gyógytornásznő a kórház lelkésznőnek, hogy most nem te hozzád jöttem, most Sándorhoz jöttem, hogy egy kicsit töltek ezek, tehát így jártak be, hála a mindenható Istennek, nem azért, mert én beteg voltam, de Isten elvégzett sok mindent rajta, és a pszichológusnő olyan jó kapcsolatban lettünk, hogy nagyon sokszor bejött beszélgetni. És amikor ugye ez ugye húsvét előtt nagypénteken, nagy csütörtökön bejön a pszichológusnő, és azt mondja nekem, hogy Sándor, elköszönök magától, mert lehet, hogy mire visszajövök, egy hétre el kell mennem, nem lesz itt, csak azt szeretnék elköszönni magát. És láttam, hogy nagyon, nagyon oda van. Doktornő, tessék már leülni. Hát nem akarom zavarni, tessék leülni. Na, nem zavarom, de egy pár percre leülök. Körülbelül 40 percet beszélgettünk, és kividulva indult majd haza, és kérdem tőle, hogy doktornő, most ezzel a teherrel, ami magán volt, hazament volna, és akkor várta volna, hogy az ünnep jó teljen. Azt mondja, Sándor, de ez a munkám. Én értem, de van hova az Úr Jézushoz le lehet tenni ezeket a terheket. Úgyhogy egy jót beszélgettünk, járnak. Aztán hát ez egy ilyen, az embernek egy ilyen sikerélménye, igaz, és akkor a következő nap, ugye nagy péntek reggel kapok Kárpátaljáról egy SMS-t, az egyik régi barátomtól, tehát régen jóba voltunk, aztán utána ugye elmellőztük egymást, tehát más-más helyre, ugye más-más gyülekezethez tartoztunk. Aki azt írja, hogy tudod-e már, hogy Isten miért büntetett meg? És akkor visszaírtam neki, hogy én ezt nem az Isten büntetésének élem meg, hanem az ő kegyelmének, mivel hogy életben maradtam, ami nem kellett volna, mert ugye illet volna meghalnom, de Isten így látta jónak. De és akkor csak annyit írtam, hogy áldott ünnepet kívánok. Felhívott, és akkor elmondta szóba is ezt ugyanezt, és akkor mondom neki, hogy drága testvérem, más szemszögből nézzük a dolgokat, te úgy látod, hogy te akarod, én meg úgy, ahogy én átéltem, én az Isten kegyelmét látom ebben az egészben. Úgyhogy voltak negatív és pozitív élményeink is, de nagyon sok negatív élményem volt.
Hogyan látja akár mondjuk a kárpátaljai, vagy a magyarországi itthoni gyülekezetek közötti különbséget, milyen a élet a reformátusoknál?
Az én meglátásom szerint jelenleg még Kárpátalján a lelki élet egy kicsit buzgóbb, mint itt az anyaországban. Én megfordulok itt az anyaországban is, a gyülekezetekben, és Kárpátalján is igét hirdetek, itt is, ott is. Ha meghívnak, akkor szeretettel megyek. Talán egy kicsit még lelkesebbek az emberek. Nyilván vannak olyanok, akik eljöttek a háború miatt, de akik viszont ott maradtak, nekik nem igazán van másba, mibe kapaszkodni, csak a mindenható Istenbe, és ők ezt, meg Kárpátalja egy olyan régió volt, ahol mindig is rá voltunk kényszerülve arra, hogy lássuk meg, hogy az Isten nélkül nem működnek a dolgok, mert jöttek-mentek, a hatalmak változtak, és mindig ilyen más lelkület volt, tehát egy ilyen lelkesebb, összetartóbb, ima közösséget tartóbb csapat van. Az én meglátásom. Nyilván biztos, hogy van itt is olyan gyülekezetek, akik ugyanezt megélik, tehát ez nem egy átlagos dolog, de az én meglátásom vagy tapasztalatom ez volt a két régió között.
Immáron negyedik alkalommal rendeztek találkozót a Tiszán inneni református egyházkerület gyülekezetei számára a Sárospataki Református Kollégium udvarán. Sütő Dávid Pelé helyszíni összeállítását hallották. Ezzel mai magazinműsorunk végéhez értünk. Ha lemaradtak volna adásunkról, vagy újra meghallgatnák, megtehetik az europaradio.hu oldalon. Műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre tudják elküldeni. A szerkesztőt, Kojsza Pétert hallották. Számítok figyelmükre a jövő héten is. Viszont hallásra!
Egyházunk táján. Történetek, aktualitások, pillanatképek a református egyház életéből. Az Európa Rádió református közéleti magazinját hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljóról